szítani a szörnyeteget a vezető fülkéből. Aztán csak annyit érzett, hogy a felemelt balta lecsap rá és az éhes fém száj bele mar a vállába. Mielőtt utolsó reflex mozdulatával megfordította volna az indító kulcsot, hallotta, hogy a szörnyetek felordít és a hangoknak egyszerre csodálatos módon értelmük támadt. Meghalsz, Kowalski, ordította, vagy inkább gurgulázta a szörnyeteg, és ismét sújtásra emelte a baltát. Bent Larson ekkor megforgatta az indító kulcsot és gázt adott. Homályosuló szeme már nem láthatta, hogy a baltát tartó szörnyeteg a hirtelen meglóduló kocsitó legyen súlyát vesztve lezuhan a földre. Igyekezett egyenesben tartani a kocsit, és csak nyomta a gázpedált, ahogy tudta. Aztán minden átmenet nélkül belezuhant a feneketlen sötétségbe. Szeptember 24.00 óra 55 perc. Longdale városától 15 mérföldnyire északra Jerry Filemon óvatosan felemelkedett a szalmágyon, és igyekezett minél kisebb zajjal felöltözködni. Felkattintotta apró elemlámpáját és végigpásztázta az alvóhelyet. A fiúk aludtak, s ahogy a lámpa halvány és vékony fénysugara végigfutott az arcukon, némelyik felnyögött álmában és sértődötten a másik oldalára fordult Filemon felhúzta tornacipőjét, és rövid habozás után a farmer nadrág mellett döntött. Bár tudta, hogy jóval kényelmesebb rövid nadrágban futni a meleg éjszakában, félt, hogy az erdőben a számtalan tövises rózsabokor felsérti a lábát. Magára húzta vízhatlan anorákját, oldalára csatolta térképtáskáját, amelyben a térkép mellett még kis, lapos adóvevő is rejtezett Jerry Filemon a Center Kollégium tanára volt, korábban nemzeti válogatott tájékozódási futó. 29 éves korára az egyik legkitűnőbb edzőként tartották számon, aki számos válogatott szintű versenyzőt nevelt a pénzesebb egyesületeknek. Most, az október elejé, összövetségi viadal előtt a kollégium vezetősége rábízta a városi válogatottat, hogy amennyire csak tudja, rázza gatyába a fiúkat. Filemon úgy döntött, hogy a Longdale-i mezőkön kezdi a gatyába rázást. S mivel az idő sürgetett, még arra sem volt ideje, hogy működő penziót, vagy akár parasztházat is keressen a Longdale-i réteken. Kénytelen volt megelégedni egy elhagyott majorsági épülettel, amelybe az egyesület néhány teherautónyi friss szalmát és alig használt szalmazsákokat hozatott. Itt ütötte fel a Filemon csapat a tanyáját arra a 10 napra, ami az összövetségi viadalig hátra volt el is tele volt elhagyott épületekkel. Még soha nem fordult elő, hogy valaki is visszatért volna hajdani gazdáik közül és visszakövetelte volna elhagyott javait. Aztán ott volt az elhagyott város is, a Longdale-i mocsár mellett. Mondják, hogy időnként arra vándorló hippik, kétes alakok és illegális bevándorlók szállnak meg az üresen hagyott kertes házikókban, de hamarosan ők is odébb állnak. Beszéltek kísértetekről, szörnyű gyilkosságokról, arról, hogy a természet feletti kézzel fogható közelségbe került a néptelen utcákon Jerry Filemon keresve sem találhatott volna jobb edzőterepet, mint a Longdale-i mező. Fütyült minden babonára, természetfelettire, lidércre és farkasemberre, sőt, ha lennének ilyenek, egyenesen hálásnak kellene lennie nekik azért, hogy elpucolják a környékről a kíváncsiskodókat. Mert Jerry Filemon semmit sem utált annyira, mint a fogadatlan prókátorokat, képzelt és valódi mecénásokat, akik adományai körügyén belepofáznak a dolgába. Legalább a Longdale-i mező kétes híre visszatartja őket a lábatlankodástól. A kollégium csapata békésen szuszogott a szalmazsákokon, amikor Filemon becsukta maga mögött a pajta ajtaját. Lekattintotta zseblámpáját, hiszen a majdnem telehold erős fény tárasztva mindent megvilágított, amit csak kellett. A fehér fényben világosan ki tudta venni a halványan foszforeszkáló iránytű jelzését és habozás nélkül nekivágott a mezőnek. Filemon könnyedén futott, ugyanúgy, mint a régi szép időkben, amikor újongó embertömeg várta a célnál. S, ha a dereka nem vacakolt volna egyre gyakrabban, bízvást hihette volna, hogy nyomtalanul múlnak felette az évek. Amikor a majorságot határoló facsoporthoz ért, lefékezett, előhúzta a térképet térképtáskájából. Elégedetten konstatálta, hogy még csak nem is liheg a megtett néhány száz méter után. Hiába tökéletes a kondíciója, ahol sejtelmes fényénél még egyszer ellenőrizte a kijelölendő utat. 6 mérföldet kell megtennie a síkmezőn keresztül, amíg eléri a dombokat és a Longdale-i erdőt. Aztán újabb 5 mérföld az erdőn keresztül, majd egy nagy kanyarral az országúton át vissza a majorságig. Közben el kell rejtenie 10-15 borítékot, amelyek előre elkészítve ott lapultak térképtáskája fenekén. Elmosolyodott és már előre örült, hogy milyen képet vágnak majd fiai, amikor reggeltől kezdve sorra bontogatják a meglelt borítékokat. Mint dörzsölt edzőhöz illik, akire a fiúk testén kívül a lelkük is rábízatott, Jerry igyekezett néhány világos és félre nem érthető szentenciát betáplálni az ifjúság szívébe. Tégy meg mindent a győzelemért, ahelyett, hogy az orrod vakargatnád ilyen és hasonló bölcsességek is lapultak a borítékokban, a térképtáska alján. Elmosolyodott és végig kocogott a fűvelben őt makadám úton, amely az elhagyott város felől vezetett a majorságig. A mocsarak felől, mint óriási hólabdák, fehér gomolyagok hempergőztek a levegőben. A nyomukban hideg, kellemetlen légáramlat csapott szembe vele. Gondolataiba merülve hagyta maga mögött a mérföldeket, s, amikor ahhoz a ponthoz ért, ahol számítása szerint el kell a versenyzőknek fordulniuk, nehogy a mocsár felé tévedjenek, rövid pihenőt tartott. Kigombolta térképtáskáját, találomra előhúzott egy borítékot, és letette a földre. Aztán köveket keresett, és elegáns kis piramist emelt a boríték fölé. Rövid ideig gondolkodott, majd még néhány fágat is ráhajított a kövekre, hogy nehezebb legyen felismerni a mesterséges piramisocskát. Újra elmosolyodott, és tovább folytatta útját. Talán 2-3 mérföldnyire lehetett a Longdale-i erdő szélétől, amikor először hallotta meg az üvöltést. Éppen egy halkan csordogáló, ezüstösen csillogó patakocskán ugrott át nagy lendülettel, amikor valahonnan messziről, talán éppen onnan, amerre igyekezett, furcsa, félelmetes ordítás hasított a holdfényes éjszakába. Panaszosan, bánattal teli gurgulázott a semmihez sem hasonlítható hang, s végül fájdalmas nyögésbe fulladt. Jerry Filemon megtorpant és lihegve megállt. Ameddig ellátott, mozdulatlan volt minden, s a hold is bátorítóan mosolygott rá a vékony, ezüstfátyolként húzódó, bárányfelhők közül. Előtte azonban ott magasodtak az erdőfái, fenyegetőbben, mint a hold fürdette mező. Filemon megtörölte a homlokát és megdöbbenve érezte, ahogy ismeretlen, szorongó félelem bujkál benne, amilyet ritkán érzett csak életében. Utoljára talán a háborúban, amikor minden fa mögött ellenséget sejtett a homályos dzsungelben. Most azonban holdfényes mezőn fut és mögötte néhány mérföldnyire ott alszik a csapat, a fiúk, akik a hajnali derengésben útra kelnek majd, hogy megkeressék borítékjait. Megrázta magát, hogy elmúljon a hirtelen rátört kellemetlen érzés. Füttyentett egyet csak úgy bátorításképpen, és nagyobb sebességre kapcsolt. Már csak nem elérte az erdőt, amikor másodszor is felhangzott az üvöltés. Közvetlen közelről csapott feléje a hang. Jerry Filemon újra megtorpant, mint korábban, amikor először hallotta. A fiatal edző tulajdonképpen csak ekkor kezdett igazából elgondolkodni a dolgon. Mivel a kollégiumban ő tanította a természetrajzot is, pontosan tudta, hogy semmi olyasféle állat nem él ezen a környéken, ami ilyen furcsa hangot tudna kiadni. Esetleg valami madár lehet, amelyet ő sem ismer. Filemon aggodalmasan bámulta az erdőt, és kezdte megbánni, hogy nem nappali világosságnál rakta ki a borítékjait. Az hiányzik csak, hogy valami elvadult kutyafal karoncson rá az erdőfái közül. Az üvöltés azonban nem hallatszott többé, és Jerry Filemon úgy döntött, hogy mégiscsak kirakja a borítékokat. Bagoly. Biztosan bagoly volt. Az csinál ilyen pokoli zenét. Halkan fütyörészett futás közben és első adandó alkalommal beváltott a fák közé. Ahol belépett az erdőbe, hiányoztak a bokrok, s a lehullott tavalyi avarpuhán hajladozott tornacipője alatt. A fák törzse ezüstösen csillogott, fenyegető kötött pamacsok sem zavarták a nyár búcsúját. 10-15 perc futás után széles, magas fákkal szegélyezett tisztáshoz ért, amelynek túlsó oldalán sűrű bokrok zárták el a kilátást, itt kezdődik tulajdonképpen az erdő, itt kell elhelyeznie egy újabb borítékot, hogy a keresők biztos nyomra akadjanak. Jerry Filemon lehajtott fejjel a tisztás közepére ballagott, kigombolt a térképtáskáját és előhúzta a következő borítékot. Körülkémlelt, hogy megfelelő helyet találjon az 5 pontot érő bölcsesség számára. Végül úgy döntött, hogy egy vastag, szerte ágazó gyökerű fa kiálló gyökerei közé dugja a levelet és rálapától egy kis avart. Persze azért arra vigyáz, hogy a lapátolás nyoma megmaradjon, hiszen ellenkező esetben soha nem találják meg kedvenc növendékei. Előhúzta a borítékot és letérdelt, hogy a gyökerek közé tegye. Elemlámpára nem volt szüksége, hiszen a ritkásan álló fák keskeny lombja között átsütő holdkékes fénnyel borította be a környéket. Letette a papírt a gyökerek közé, elkezdte a száraz leveleket rálapátolni a tenyerével. Ebben a pillanatban felhő kúszhatott a hold elé, mert árnyék vetődött a kezére és a boríték sarkára, amely még kilátszott a levélhalom alól. Lehajtott fejjel várta, hogy a bárányfelhő pamacs elúszon és újra fénybe boruljon az erdő. A pamacs azonban úgy látszik, makacsul letövekelte magát, mert az Istennek sem akart elmozdulni. Jerry Filemon nagyot sóhajtott és felemelte a fejét, hogy szemügyre vegye a szemtelen felhődarabot. S ahogy felemelte, a rémület akkor átvág,